Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Romániában amellett, hogy keresztényekként a megváltó születését ünnepeljük, 1989. decemberre óta a Ceausescu diktatúra bukására is emlékezünk, azt is ünnepeljük. A véres forradalmat, ami a lelkekben mindenképp forradalom volt, még ha sok jel most arra mutat is, hogy tulajdonképpen hatalomátmentés zajlott. Ma arról beszélgetünk, hogy mennyire volt véres ez a 35 évvel ezelőtt megdöntött diktatúra, milyen volt az évtizedekkel ezelőtti hangulat, és milyen perspektíváink vannak 3,5 évtizeddel a váltás, a változás után. Szokoli Jelek közíró, civil aktivista a vendégem, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást. Jó napot kívánok mindenkinek!
Egy csöpet sem vidám karácsonyi történettel kezdjük a beszélgetésünket. Nem azért, mert ünneprontó szeretnék lenni, hanem azért, mert ez is hozzátartozik a tényhez. 1962 karácsonyának estéjén, számlálás után, amikor az őrök visszavonultak a kapu előtti épületbe, a grindi barakban megnyílt a szomszédos betegszoba ajtaja, mi odazsúfolódtunk a kicsiny előszobába, amely összekötötte a barak két termét, és akkor feltárult a csoda, meglepetésünkre a semmiből eszkabált kis karácsonyfa díszelget szerényen az egyik éjjeli szekrényen. Eddig az idézet, Szokoli Jelek a Periprovai Védelem című könyvéből. 1962 karácsonya, nyilván nem ez volt önnek a legboldogabb karácsonya, de mégis arra kérem, hogy beszéljünk erről a karácsonyról.
Ez a karácsony már az ígéret karácsonya volt, ha úgy venném, mert nem sokkal ezután kiszabadultam a periprávai lágerből, hogy akkor hirdették meg az első amnestiát, még a 64-es általános amnestia előtt, és nevezhetem ilyen formán az ígéret karácsonyának is, ha bár akkor még nem tudtunk semmit. Nem tudtuk, hogy mi következik. De persze, mint minden karácsony, még ilyen körülmények között is az ember igyekszik visszaidézni a régi, szép gyerekkori karácsonyait, és az általában megnemesíti, megszépíti még ilyen borzalmas körülmények között is, mint amilyenek a politikai lágerek voltak abban az időben.
1962-ben abban a barakban, ahol önök karácsonyt ünnepeltek, azt is írja a könyvében, hogy nem tudták megtisztelni vendéglátóikat a karácsony szellemét megidéző mennyből az angyallal, mármint a magyar mennyből az angyallal. A román ének elhangzott, a Jászvásári Operaháznak a volt szólistája, kóristája volt az, aki énekelte az Oce Veste Minunát kezdetű karácsonyi éneket, és azt írja ön, hogy ennyire belénk ívódott már a kisebbségi létünknek a sérült tudata?
Bizonyára az akadályozta meg azt, hogy mi is hozzájáruljunk, mármint azok a pár magyarok, akik abban a barakban éltünk, laktunk, nem sokan voltunk, mindössze talán 3-4-en, de hát nyilván önkritikának szemreány, magunk felé irányított szemrehányásnak szántam, hogy nem volt annyi jelenlétünk és annyi bátorságunk lehet, hogy legyőzzük azt a kisebbségi érzésvilágot, amely nyilván már akkor is uralkodott, s majd később tetőzött. Ez lehetett a magyarázata annak, de ettől függetlenül ugye az, hogy részt vehettünk valamennyien egy ilyen közös szellemi megemlékezésen, az annak megvolt már a maga emberi értéke.
35 évvel vagyunk a rendszerváltás után, felnőtt egy generáció, amely amelynek a Grind, a Periprava, a Svistovka, az uszályhajó kolóniák talán ma már nem sokat mondanak. Nem akarom azt mondani, hogy semmit nem mondanak, de lehet, hogy ezzel is közel járnék az igazsághoz. Jon Fitchor tábornok, ő irányította a hírhedt Periprávát. Ez volt a legeldugottabb, és hát talán a legkegyetlenebb a román gulágban. Itt az ártatlanok ezreinek folyt, illetve végződött itt a meghurcolása, kubikolás, nádvágás, mezőgazdasági munka. Ezt végezték többek között a periprávai börtönben, munkatáborban 1958-1963. Ez Szokoli úrnak az az időszaka, ami megviselte, megedzette, megtanította. Mi a tanulsága ennek az időszaknak?
Hogy említette az ifjú nemzedéket, a mai nemzedékeket, akik számára érthető módon, vagy félig érthető módon nem sokat mondanak ezek az idők és ezek a tapasztalatok, ezek az életek, amelyek akkor élték az ifjúságukat. Mert sokan megkérdezték például, amikor a könyv bemutatóm volt, most éppen a marosvásárhelyi könyvvásár alkalmával, hogy hát miért most? Miért éppen most jelent meg ez a könyv? Hát nyilván későn jelent meg, ezt be kell vallanom, hiszen több mint fél évszázad telt el azóta, de lehet, hogy az is elősegítette a megjelenését, az a tudat, hogy sajnos a mai ifjúság, az újabban felnőtt nemzedékeknek ez a korszak ismeretlen. És hogyha nyilván szerencsére nem élték át ezeket a tapasztalatokat, de ha nem ismerik, nem mélyülnek be el ezekben a korszakokban, hát nyilván az a veszély áll fenn, hogy megismétlődjék, vagy hogy sokkal sérülékenyebbek legyenek a jelenkor kihívásaival szemben. Mert be kell vallanom, aggódom a mostani társadalmi, mondanám, Ionescóval a rinocerizálódás korszakát éljük esményt. Valahogy visszaköszön a két világháború közötti korszak. Egy újfajta nácizmus, amely annyira megosztja az emberiséget, hogy újabb és újabb veszélyek jelentkeznek. De hát az az optimizmusunk, amely mondjuk a 35 évvel ezelőtt feltámad bennünk jogosan, az időközben sajnos lelohadt. Szembe kell néznünk a mai korszak új kihívásaival, anélkül, hogy lemondanánk nyilván arról az optimizmusunkról, hogy az egyedüli megoldás mégis a szolidaritás, az együttérzés másokkal.
Ezt a szolidaritást ön hogyan tapasztalta meg a munkatáborban?
Ó, kétségtelenül megvolt, amennyire természetesen a körülmények engedték. A munkatáborba is, hát a börtönévekben még azelőtt, mielőtt a munkatáborba kerültem volna, hiszen attól függetlenül, hogy nagyon különböző emberek társaságában éltünk, különböző nem csak nemzetiségileg, vallásilag, hanem bizonyára politikai felfogásunk szempontjából is nagyon különböztünk egymástól. A közös teher, nyilván a közös sors, az valahogy összekovácsolt bennünket. Nem tudom, hogy zajlik ez, miképpen zajlik, esetleg csak filmekből tudhattam meg, hogy a közjogi börtönökben ez hogy zajlik, de a politikai börtönökben, legalábbis a saját tapasztalataim szerint, az emberi együttérzés azért más szintet ütött meg, és sok pozitív emlékem van olyan emberekkel szemben is, akik bizonyára nagyon különböztek tőlem, már politikai szempontból is. De nyilván a szolidaritás jelen volt, és ez valamennyiünket valahogy kiemelte a sors csapásainak megpróbáltatásaiból. Mert ahogy említettem volt is a könyvemben, én azért ott is sokkal szabadabbnak éreztem magam, mint sok szabadlábon kószáló embertársam abban a korban, akik kénytelenek voltak elfogadni az akkori diktatúra nyomását.
Azt írja ön, hogy életének egy kritikus, de meghatározó szakaszát töltötte 58 és 63 között. Hogyan került ön a kommunista börtönbe? Tehát Facsádról milyen út vezetett a kommunista börtönbe, majd a Duna-deltába? Miért?
Hát nyilván hosszú története van, most nem hinném, ajánlom egyébként, felhasználom. A reklám jogán felhasználom az alkalmat, hogy a könyvemet népszerűsítsem, ugye a periprávai történet, a periprávai védelem címen.
Igen, és csupán 150-160 oldal, tehát a két ünnep között el lehet olvasni, bár nem egy könnyű olvasmány, de nem kell arra gondolni, hogy több hetet kell olvasással tölteni, igazán megéri a rászánt órát.
És igyekeztem nem, minden esetre nem túl dramatikus hangnemet használni, sőt, éppen az ellenkezőjét adva lévén, hogy nem szeretem a szenvedés túl dramatizálását, elégségesnek tartom annak a banalitását. Úgyhogy igyekeztem olyan hangnemet használni, amely nem éppen a fájdalmakat, a sebek nyalogatását hangsúlyozza ki. Hát itt az ifjúság, persze a fiatalságom hevületében persze én is átéreztem, és már ideje korán kezdtem megérteni az akkori rendszer elégtelenségeit, hibáit, bűneit, és ezt nem átallottam bizonyos közegben ki is hangsúlyozni. Facsádot említette, de hát Facsád csupán az otthonom volt. Itt Marosvásárhelyen zajlott le az ifjúságom egy része, ugye hát a Bolyai liceumban végeztem. Onnan ott voltak barátaim, társaim, irodalommal foglalkozó barátaim, többek között az a Moises Márton, aki börtöntársam volt, vagyis jobban mondva nem börtöntársam, mert nem együtt voltunk, de egy ügy kapcsán ítéltek el bennünket, és aki majd 1970-ben a brassói pártcékház előtt felgyújtotta magát.
Ha már Moises Mártont említi, akkor mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy ki volt egy egyedülálló tette a kolozsvári börtönben, azért, hogy szokoli jelekre, a társára és önmagára ne tudjanak terhelő vallomást kiverni, kicsikarni belőle, a rabruhájából kitépett szálakkal a saját nyelvét vágta le, és nem holmi őrültség volt, amit ő tett, tehát a felelőssége teljes tudatában tette ő ezt meg azért, hogy tehát elképzelhetik a hallgatók azt, hogy milyen viszonyok voltak akkor, hogy ne verjék ki belőle a terhelő vallomást, és igen, felgyújtotta magát 1970. február 13-án Brassó főterén, benzinnel leöntötte magát, felgyújtotta, és szörnyű kínok közepette halt meg néhány hónappal később.
Igen, hát ez nyilván ellentmond mindenféle vidám emléknek. Szóval ezt nem lehet tovább dramatizálni, ez maga a dráma, amely lezajlott akkor, és ha ezt figyelembe vesszük, a saját szenvedéseim nem is jönnek számításba, hiszen azok eltörpülnek az ilyesmi mellett. De hát, hogy visszatérjek arra az időszakra, azt tudni kell, hogy abban az időben minden kisebbségnek megvolt a maga standard hibája, bűne, ugye a németek azok mind fasiszták voltak, a szerbek, szerb társaink azok titoisták, a magyarok persze nacionalisták, hortisták, szóval ezek a standard megnevezések és vádemelések, vádak köznapiak voltak, tehát többek között én sem menekültem meg tőle, bár nagyon tiltakoztam ellene, és talán ez bántott a legjobban, amikor nacionalistának neveztek, holott a nacionalizmusom csupán abból állt, hogy annak idején, amikor a Bolyai Egyetemet, amelynek diákja voltam 1958-59-ben is, amelynek a megsemmisítésén, a felszámolásán, úgymond egyesítés révén a Bábes Egyetemmel, amelynek űrügyén megsemmisítették a Bolyai Egyetemet, ennek a kritikája volt az, amely engem például nacionalistának nevezett. Mert hát azt a bizonyos egyesítést 1958-59-ben azt személyesen Nikolaj Ceausescu elvtárs vezette, kemény kézzel, katonai kézzel, amelynek következtében ugye nem feledhetjük el, hogy Szabédi László és Csendes Zoltán öngyilkosok lettek, a Bolyai Egyetem professzorai, és sokan mások a professzorok között megszenvedték, a diákokról ne is beszéljünk. Ezekről a tapasztalatokról voltam kénytelen beszámolni a vásárhelyi barátaimnak, természetesen a leveleimet lefogta a Securitate, mert hát mindenki megfigyelés alatt állt abban az időben. Ebből indult ki tulajdonképpen a fő bűnöm, bár mi nem erre koncentráltunk, mármint a többes számú alatt éppen Moisés Mártont is említeném, és más barátaimat, akikkel elemeztük, és próbáltuk megérteni egyrészt az akkori társadalmat, és próbáltunk kritikusan szembesülni vele, úgyhogy ennek a folytatása volt a letartóztatásom, majd a börtön éveim voltak, a börtön éveim 8 hónapig voltam kihallgatáson a Securitatén, a temesvári Securitatén. Még vagy 5 hónapig tartott a perem, ezt csupán Moisés Mártonnak köszönhetem, hogy időzőjelben, mert hát ő volt az a tanú, aki aki sehogy sem akart tanúskodni ellenem, és minden lehetőséget kihasznált egészen addig, amíg megtagadta a tanúvallomásait. Na hát, ez így Dióhéjban.
Volt egy verses kötet is, egy verses füzet is a történetben.
Volt, hát Marci barátom verseket írt, véleményem szerint tehetséges költő volt, nem csak tehetséges költő, de nagyon tehetséges matematikus is. És többek között éppen az utolsó látogatása alkalmával nálam éppen facsádon nálam hagyott egy verses füzetet, és amit én aztán, miután megtudtam, hogy őt letartóztatták, őt 6 hónappal korábban tartóztatták le, még a Bújai Egyetem, most már Bábes-Bújai Egyetem padsoraiból, akkor én ezeket, az ő leveleit, a levelezésemet, egyéb iratokat és a verses füzetét elástam a kertünkben. Akkoriban még úgy reméltem, hogy vízhatlan csomagolásban talán megúszza majd az elkövetkező éveket, hogy majd épségben tudja megtalálni. Hát ez nem sikerült, most nem részletezem, hogy miért. Igen, létezett egy ilyen verses füzet is, amiért éppen eléggé meggyötörtek, hogy szedjem elő valahonnan. Persze, megtagadtam minden ilyen próbálkozásokat. Úgyhogy azt is hozzátehetem némi büszkeséggel, hogy a 8-9 hónapos kivizsgálás, szekuritátés kivizsgálás után is megtagadtam minden beismerő vallomást, nem tettem. Úgyhogy nem tudtak felhasználni sem ellenem, sem mások ellen a környezetemből semmit ahhoz, hogy esetleg tovább gördítsék a retorzió hullámait.
Szokoli Elek közíró, civil aktivista a mai napra kész vendége, és hát egy koránt sem vidám történetekről beszélgetünk. A kommunizmus bukása előtti időszakban járunk. Említette ön azt, hogy mindenkit megfigyeltek, vagy sokakat megfigyeltek, önt megfigyelték, és kikérte a Securitate irattárát vizsgáló archívumból az ön megfigyelési dossziéját, szembenézett azokkal, akik önre terhelő vallomásokat tettek?
A könyvemben megemlékezem erről is. Ez a szembenézés az kimondottan éppen csak szembenézés volt, adva lévén, hogy nem álltam szóba velük többé, mármint azokkal, akik megvádoltak, akiket tulajdonképpen vádló tanúként felhasználtak, mert inkább erről van szó. De azt is kihangsúlyoztam a könyvemben, hogy sem a kínzóimmal, sem a beárulóimmal szemben nem viselek gyűlöletet, nem viseltem akkor sem gyűlöletet, haragot, és próbáltam megmagyarázni magamnak, hogy miért is történt így, hogy történhetett így az, ami történt, mert hát a túlélés, az emberi túlélés parancsa, az mindig erősebben kell működjön. Ezért nem ítéltem el senkit, sem azok közül, akik esetleg vádló tanúként szerepeltek az ügyemben, de még azokat sem, akik bár tudtában voltak, hogy mit cselekszenek, elsősorban a Securitate tisztekre gondolok, de más véleményem szerint az ő büntetésük majd sokkal későbben a saját lelkiismeretük függvényébe kellett megtörténjen.
Azt írja a könyvében, hogy voltak, akik elmenekültek, egyesek Magyarországra, mások nyugatabbra, keletre senki, majd erre a keletre térjünk ki, ön nem menekült el, idézek. 1963-ban kezdődik fizikai túlélésem realizmusa, segédmunkása vásárhelyi cukorgyár építőtelepén egy gyergyócsomafalvi ácsbrigád deszkáiról kapartam naphosszat a cementet, este átöltözve hangversenyeket, hétvégén képkiállításokat látogattam, ha tehettem, olvastam, közös barakunkban még lekoppant a szemem. Az akkor épülő vegyipari kombinát oktatási programot hirdet érettségizett fiatalok számára szakmunkás képzésre, ősszel élek a lehetőséggel, 2 évig a Viktória városi technikumban próbálok társadalmilag elfogadható foglalkozást építeni magamnak, 65-ben végzek a számomra vadidegen automatizálási és mérőműszerészeti szakon, a túlélési ösztön egyelőre győzedelmeskedik. Ön nem menekült el. Meg sem fordult a fejében sosem?
Nem. Nem fordult meg. Nem fordult meg, mert számomra azért mégis a haza az otthon. Az a föld, ahol születtem, ahol felnőttem, ahol ősei megtelepedtek, és megpróbáltak jövőt építeni. Szóval számomra ez sokkal fontosabbnak bizonyult. Lehet, hogy nem ennyire tudatosan, nem annyira tudatosan, de valóban ez nem fordult meg a fejembe. Megpróbáltam méltóság teljesen túlélni, a túlélés formáit lassan-lassan megépíteni, mert lehet, hogy tudat alatt, de valahol létezett az a reménység, az a bizalom, hogy eljön majd az idő, amikor mindezt ki lehet mondani, és amikor az ember megvalósíthatja a gyerekkorától dédelgetett álmait. Itthon, Erdélyben, Bánságban. Hiszen ez volt az otthonom. Nem lett volna mit keressek másut, véleményem szerint. De nem jelenti azt, hogy nem értem meg, vagy nem értettem volna meg már akkor is azokat, akik másut próbálták felépíteni a jövőjüket. De meggyőződésem viszont, hogy szinte valamennyiük megszenvedte viszont azt, hogy itt kellett hagyják a szülőföldjüket, és ha nem is ismerték be valamennyien, de biztos állandó lelkismeret furdalás is jelen van sokszor, hogy nem itt építették fel azt a jövőt, amely a mi közös jövőnk, és közös jelenünk, és közös boldogságunk, hogy úgy vegyem.
Milyen jövőt sikerült itt építeni? 1990-től ön belevetette magát a civil társadalmi aktivizmusba, ahogy írja, próbálta pótolni az elkótyavetyélt éveket. Hogy érzi, mit sikerült építeni az elmúlt 35 évben? 35 évvel vagyunk a rendszerváltás után, és számunkra romániai magyarokra, romániai románok számára, és lehet, hogy furán hat a párhuzam. Mi minden karácsonykor egy különleges karácsonyt ünneplünk, hisz a keresztények a megváltó születését ünnepeljük, vagy keresztényekként a megváltó születését ünnepeljük, állampolgárokként pedig azt ünnepeljük, hogy született egy demokrácia. Csak hogy mi született 35 évvel ezelőtt?
Ki szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sokat csináltunk az elmúlt 35 esztendőben. Ne tagadjuk meg azt, amit létrehoztunk, azt a változást. Hát nem magában az, hogy mi itt beszélgethetünk ugye a mikrofon előtt.
Magyarul.
Magyarul, igen, itt Romániában, Erdélyben, Marosvásárhelyen. Emlékezzünk vissza, hogy ez 60-as években eltűnt, ugye ez megszűnt. Még a mikrofonok is eltűntek. Tehát ne feledkezzünk meg róla, hogy óriási változáson mentünk keresztül. Nyilván valamennyünk munkája, tehát ne szégyeljük azt, hogy nem tudtunk többet tenni. Megpróbáltuk. Ez már némi elégtételt nyújt. Az, hogy 35 évvel később nem teljesültek az akkori reményeink, hát ezzel tisztában kellett volna lennünk, hogy többé-kevésbé illúziók is voltak. Bár mi tudatában voltunk, akkor hoztuk létre ugye még a forradalom napjaiban, 89. decemberében a Pro-Európa Ligát, egy olyan civil társadalmat, amely Európa felé tekintett, mondanám, hogy Szent István óta Európa felé tekintettünk mi is, és azt az Európát próbáltuk visszahozni szülőföldünkre, amely közben eltávolodott. De hát persze, hogy csalódásaink is vannak, sok a csalódásunk. De arra kell gondolnunk, hogy mi magunk termeltük ki ezeknek a csalódásoknak a gyökerét. Vajon mi megtettünk mindent és eleget ahhoz, hogy most ne úgy érezzük gyakran, hogy megismétlődik a történelem? Persze ez ugyanaz az önkritika, amelyet megemlítettem a börtönéveim kapcsán is, de persze, hogy a reményeink sokkal nagyobbak voltak, és nem csak belpolitikai értelemben, hanem globális nemzetközi politikai értelemben is. Létezik egy bizonyos visszarendeződés, ez kétségtelen. Egy nagy válságon megyünk most keresztül, egy szellemi, egy erkölcsi, egy politikai válságon, amely csak rajtunk múlik, hogy sikerül-e majd legyőznünk az elkövetkezendő hónapokban, években, mert ugye mégiscsak a demokrácia eszközei a mi kezünkben vannak, mondják az okos emberek, ugye, a mi szavazatunkban, a mi választásunkban. Mert meg kell azért említenem, és fájdalommal kell megemlítenem, hogyha a különböző politikai elemzőknek igazuk van abban, hogy például a romániai magyarságnak több mint a fele Călin Georgescu-ra szavazott az elnökválasztás első fordulója alkalmával, ha ez igaz, hát akkor ennél nagyobb borzalmat nem tudok elképzelni a saját közösségem kárára. Hiszen, hogyha 35 év alatt nem tudtunk szellemileg felnőni addig, hogy megértsük, hol van a határ a jó és a rossz között. Vagy, na, nyugodjunk bele, a rossz és a kevésbé rossz között. Ha erre nem tudtunk felnőni 35 év úgymond demokrácia, de mindenképpen szellemi szabadság éveiben. Ez nagyon kiábrándító számunkra. Ez nagy csalódottságot jelent. Egyetlen reményem az, hogy a politikai elemzők tévednek. És csupán egy eltévejedett kisebbség volt képes arra, hogy a saját közösségi érdeke alatt vágja a fát egy ilyen jellegű szavazattal.
Azt mondta a napokban Nikus Ordán, Bukarest főpolgármestere, hogy a rendszerváltás utáni időszak legnehezebb pillanatait éli Románia, éljük mi itt Romániában. Egyetért ezzel a kijelentéssel?
Igen. Nekem is úgy tűnik, mint ahogy említettem is, egyrészt világviszonylatban létezik egy nagyon veszélyes trend, ez az úgynevezett szuverenista mozgalom, amely tulajdonképpen elvágja éppen azt a szolidaritást semmisíti meg, amiről említettünk, amiről beszéltünk korábban. Értem alatta nyilván a nemzetek és az országok közötti szolidaritást, hiszen hogy most csak az Európai Unióra gondoljak, azért megemlíteném, hogy az Európai Unió egyik nagy alkotója mondta, hogy gondoljunk vissza, hogy a két világháború előtt, vagy még a világháborúban is, ugye, és a két világháború előtt, hogyha egy fiú megszületett egy családba, az tisztába kellett legyen azzal, hogy mikor eléri a felnőtt kort, akkor be kell vonuljon, és részt kell vegyen egy háborúban. Mert ez volt az több évszázados tapasztalat. Az Európai Unió létrejötte éppen ezt célozta meg. Nem az, hogy gazdaságilag így vagy úgy, hogy jobban éljünk feltétlenül valamennyien, hogy milyen legyen a piac, amit általában emlegetünk, hogy a tőkés hatalom, persze ezek mind realitások. De a legnagyobb győzelme, a legnagyobb értelme az egésznek az volt, hogy megszűnjön a háborúzás lehetősége, amely Európában szinte mindennapos volt. Hogyha most ismét a szuverenitások túlhangoztatásával eljutunk oda, hogy megpróbáljuk megsemmisíteni mindazt, ami az elmúlt, mondhatnám, majdnem évszázadban létrejött, nyilván nagy világégések nyomán, azoknak a tapasztalatait levonva, hogyha azokról lemondunk, akkor ismét visszatérünk abba a korba, azokba a korokba, amikor egymást gyilkoljuk, mert mindenki a saját kicsi határát próbálja lezárni, bezárni, bezárkózni, gondolván, hogy ő mindenképpen felsőbbrendű a szomszédjánál. Szóval ez egy válságos időszak, és csalódtunk valóban, ebből a szempontból csalódtunk. Nyilván ennek is megvan a magyarázata, nem csak az úgynevezett szuverenisták bűne ez, hanem az a nem törődömség, amelyet a politikai érdekeltségek az elmúlt évtizedekben tanúsítottak. De ez mind a mi bűnünk, a mi hibánk. Mi is ezeknek a társadalmaknak a részesei vagyunk. Mi termeltük ki ezeket a politikai erőket, mi kell megoldjuk ezeket a kérdéseket. Mi kell felelősségre vonjuk nyilván a politikai felelőseinket, és mi kell racionálisan, értelmesen, és nem bezárkózottan, hanem szolidárisan lépjünk, cselekedjünk ahhoz, hogy egy ilyen nagy válságot megoldjunk.
Lát ön erőt, határozottságot, bölcsességet a társadalmunkban arra, hogy ebből a válságból kilábaljunk? A beszélgetésünk kezdetén említést tettünk arról, hogy a vasgárdista mozgalom nem mond semmit ennek a generációnak. A Duna-Delta munkatáborai, az úszályhajó kolóniák nem mondanak semmit, mert valahol elcsúszott az oktatás is. A kelet felé irányultság, a kelet felé kacsintás és a nyugattól való elfordulás szintén ott van, amiért a médiának egy része a felelős. Van elég bölcsesség bennünk ahhoz, hogy jó irányba forduljunk?
Nyilván most karácsony táján optimista választ kéne adjak erre. Meg fognak bocsátani, hogyha nem tudok egyértelműen optimista lenni. Sajnos úgy tűnik, ezt bizonyítja a történelmünk is, hogy előbb be kell verjük a fejünket a falba keményen, ahhoz, hogy helyre billenjen az eszünk. Úgy látszik, hogy amíg nem visszük el a végletekig a meg nem értés filozófiáját, amíg nem torkolunk bele egy olyan összecsapásba, amely észre térítsen bennünket, mert eddig is már csak a 20. század történetét veszem figyelembe, az első világháború és főképp a második világháború tanúságait. Meg kellett történjenek ezek a világégések ahhoz, hogy az emberiség legalább egy bizonyos ideig magához térjen, és olyan megoldásokat keressen, olyan lépésekre kényszerüljön, amelyek valóban az emberiség, az összemberiség érdekeit kívánják és szolgálják. Ebből a szempontból sajnos nem vagyok eléggé optimista, és nagyon aggódom, hogy nehogy feltétlenül szükség legyen ismét egy világégésre ahhoz, hogy ismét magunkhoz térjünk, hogy ismét újra kezdjük az építkezést. Itt elkezdődött a második világháború után egy építkezés, amelyet most nagyon sokan semmibe vesznek, amelyen persze javítani kell, mert bizonyára javítani való van. De hogy ezt nem szabad a szemétdombra dobni, csupán azért, mert az önös érdekek ezt kívánják, hiszen valamennyiünk érdekéről, valamennyiünk jövőjéről, és főképp gyermekeink és unokáink jövőjéről van szó.
Szokoli Elek közíró, civil aktivista, köszönöm a gondolatait.
Köszönöm én is.